Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 312. számú dicséretünket keressük ki, és 312. számú énekünket énekeljük végig mind a 4 versével. Hagyjuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörgünk. Köszönjük neked, drága Úr Jézus, hogy te vagy az, aki kérsz, vársz és epedve hívsz. Valóban, ahogy énekeltük az imént, olyan különös ez, Urunk, hogy a mi életünknek lenne egészen és teljesen szüksége arra, hogy a miénk legyél, valóságosan ott legyél az életünkben, mint aki uralkodik mi bennünk. És mégis te vagy ez, aki hívsz és vársz. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te nem fáradsz bele az örökös várakozásba, a sokszori elutasításba, amit részünkről kapsz. Hiszen, ha ott mélyen a szívünkbe belenézünk, akkor szomorúan juthat eszünkbe, hogy hány olyan igehallgatáson vagyunk túl, amikor te a hirdetett igében bizony jöttél volna, de a szívünk rideg volt, kemény volt, de a szívünk nem fogadott be. Ó, hány ilyen alkalmon vagyunk túl. Milyen csodálatos dolog az, hogy te mégsem unsz bele, hogy elmond nekünk, hogy szeretsz bennünket. És ne haragudj ránk, hogyha mi tartunk téged adventben, és nem fordítva van. De éppen ezért kérünk téged, Urunk, hogy gerjeszd fel a lelkünkbe a valóságos vágyat, hogy akarjunk veled találkozni, hogy több legyél, mint a saját elképzelésünk rólad, hogy te ki is vagy, hanem ott abban a szegény szállásban, ahogy énekeltük a lelkünkbe, oda megérkezz, és ott bemutasd te önmagad, hogy te tudd elmondani nekünk, hogy ki is vagy te igazán. Köszönjük, hogy minden ige hallgatás lehetőség arra, hogy jobban értsünk, hogy találkozzunk veled. Így könyörgünk ezért a mai estéért is, hogy hadd legyen így. Így kérünk, Urunk, hogy csendesítsd el a mi szívünket, értelmünket. Akármiből is jöttünk, akármit is hordoz az életünk, akármilyen testi-lelki nyomorúságokon is kell átvennünk, most csendesíts el, és készíts magadnak egy helyet. Hiszen ha a kezünk tele van valamivel, ha a lelki szánk tele van valamivel, akkor oda te nem férsz, oda te nem tudsz jönni. Így kérjük, hát üresíts meg bennünket, és tedd az igét élővé, áldj meg bennünket, Urunk. Erre kérünk. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Lukács evangéliumából, az evangélium 7. részéből a 18-tól a 28-ig tartó verseket. És Jánosnak mindezeket elmondák a tanítványai. És János az ő tanítványai közül kettőt előszólítván elküldi Jézushoz mondván, te vagy én az, aki eljövendő vala, vagy más várjon. Mikor azért azok a férfiak hozzámentek mondának, keresztelő János küldött minket te hozzád mondván, te vagy én az, aki eljövendő vala, vagy mást várjon. Azon órában pedig sokakat gyógyít a meg betegségekből, csapásokból, tisztátalan lelkektől, és sok vaknak adá meg a szeme világát. És felvé Jézus mondanékik, elmenvén mondjátok meg Jánosnak, amiket láttatok és hallottatok, hogy a vakok szemeik világát veszik, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangélium prédikáltatik. És boldog valaki én bennem meg nem botránkozik. Mikor pedig elmentek a János követei, kezdé mondani a sokaságnak János felől. Mit látni mentetek ki a pusztába? Szélingott a nátszálat é? Hát, mit látni mentetek ki? Puha ruhákba öltözött embert é? Ímé, aki drága öltözetben és gyönyörűségekben vannak, a királyok palotáiban vannak. Hát, mit látni mentetek ki? Prófétát é? Bizony mondom néktek, prófétánál is nagyobbat. Ez az, aki felől meg van írva. Ímé, én elküldöm az én követemet a te orcád előtt, aki elkészíti előtted a te utadat. Mert mondom néktek, hogy azok között, aki asszonytól született, egy sincs nagyobb a próféta keresztelő Jánosnál. De aki kisebb az Isten országában, nagyobb ő nála. Kedves testvérek, keresztelő Szent János az utolsó próféta, Úr Jézusnak az útkészítője. Az ő életének is a végéről olvastam ezt a bizonyos ige szakaszt. Életének ez a ideje éppen Heródes börtönében történik. Ott sínylődik ez a nagy ember Jézus útkészítője. És testvérek, a próba, a szenvedés, amit János is átél, az mindig egyben hit próbát is jelent egy hívő embernek. És minél nagyobb szenvedésben van egy hívő ember élete, annál inkább meg fogja kérdőjelezni ez, a szenvedés, az embernek a hitét. Számára is itt, éppen itt a szenvedések helyén kell átélnie élete legnagyobb hitpróbáját. János ugyanis nem érti, ha valóban ő Jézusnak az előfutára, ha valóban ő Isten Jézusnak az útkészítője, hogy létezik, hogy az élete börtönben van. Hogy létezik, hogy ide jut, és hogy lehet, hogy Jézus nem segít. Hogy létezik, hogy a kiáltó szó, ahogy mondja róla az ige, nem kiálthat többé. Hogy a nagy prédikátor nem prédikálhat többé, pedig János ekkor még fiatalember. János sem tudja összeegyeztetni az élete e fájó történését a Krisztusban való hitével. Hogy van az, hogy szenvedek, nagy nyomort jár az életem, és Jézus mégsem segít. Ezért kiüzen két tanítványával, ezt kérdezi Jézustól, valóban te vagy az eljövendő, vagy valaki mást várjon? Testvérek, ebben a kérdésben nagyon sok szomorúság is ott van. Ebben egész Jánosnak az egész életének az elrontásának a lehetősége is benne van. Hát föltettem az életemet egy ügyre, az evangélium ügyére. Az, hogy Krisztust fogom prédikálni az embereknek. És ez nagyon sok lemondással járt János életébe. Tévedés lett volna minden? Beszéltem valakiről, hogy íme az Isten báránya, megkereszteltem valakit, akiről hittem, hogy az Isten fia, és lehet, hogy nem ő. Ő az? Vagy valaki más várja? Mennyi keserűség lehetett ebbe a keresztelő Jánosba, amikor végig gondolta, és aztán elküldte ezt a két embert, hogy megkérdezzék Jézust, hogy valóban te vagy az? Ki vagy az? Ki vagy te? Valóban te vagy az Isten báránya? Vagy én értettelek félre, és az egész életem tévedés, korai ifjúságomtól fogva, a pusztai élet, a lemondás, az áldozatok, a bőjt, minden hiába való is tévedés volt. Minden hiába lett volna. Te vagy az eljövendő, vagy valaki más várjon? Hogy szorongathatta keresztelő Jánosnak a szívét ez a fájdalom, ez a hitpróba, ami elbizonytalanította őt is Jézussal való kapcsolatában. Azt hiszem, testvérek, hogy nem ismeretlen számunkra sem ez a jánosi kérdés. Hiszen ki ne járt volna közülünk szellemi, testi, lelki fogságba. Melyikünk ne ismerné ezt a szorongató érzést? A börtön azt jelenti, hogy fogja vagyok egy élethelyzetnek, amitől szenvedek, amitől szenved a szívem, és hónapok, évek, talán évtizedek óta képtelen vagyok rajta változtatni. Nem vagyok szabad ember, és ezért nem vagyok felszabadult ember sem. Lehet, hogy mosolygok én az emberekre, szépen kozmetikázom az arcomat, mutatom magamat valamilyennek, de ott belül a szívem rab, és én tudom, hogy így van. Nos, melyikünk nem ismeri ezt az érzést, testvérek? Ó, mennyi minden kötözi a mi életünket. Testi betegség, hitetlen családtagok, akik úgy tűnik egyáltalán nem akarnak változni. Lehet ilyen megkötöző erő a magány, az elutasítottság, a meg nem értettség. Ó, de tud fájni. Nem értenek meg. Nem fogadnak el. Nem kellek. Elutasítanak. Ilyen fogság lehet a saját kisebb rendűségi érzésem. Igen, én kevesebb vagyok, mint a másik. Ó, de tud fájni. Aztán ilyen lehet egy elrontott emberi kapcsolatom, amit nem tudok földolgozni. Tönkretettem valakivel a kapcsolatomat, és a fogja vagyok a saját fájdalmamnak, a saját lelkiismeret furdalásomnak. Ilyen börtön lehet egy-egy bűn, visszatérő bűnöm, amiből nem tudok szabadulni. És te talán magadban, a magad életéről sorolhatnád tovább. És a hívő ember vagyok, igehallgató ember vagyok, és dolgok mégsem változnak régóta, akkor elbizonytalanodok. Hát ki ez a Jézus? Hogy van ez? Hogy van ez, hogy nem segít? Testvérek, minél nagyobb a mélység, annál nagyobb a hitpróba. Annál kevésbé értjük Jézust, és kiüzenünk lelkünk börtönéből. Te vagy az? Te vagy a minden hatalommal bíró, akihez én imádkozni szoktam? Te vagy az, vagy én hiszek rosszul? Vagy én tévedek? Az én hitem kevés. Mi a baj? Te vagy a mi Jézusunk? Ahogy János szavában ott van, ahogy a jánosi mondatban ott van, te vagy az, vagy én gondoltam mindent rosszul, más várjak? Testvérek, a baj mi velünk van ám? És a legtöbb keresztény ember életében látom, sajnos a magaméban is gyakran. A baj az, hogy hozzá akarjuk illeszteni az Úr Jézust az életünkhöz. Igazodjon Jézus hozzám. Elmondom ezt, hogy történik. Én végig gondolom, hogy a dolgaim, az életem, egy bizonyos élethelyzetemben hogyan jó nekem. És ezt elmondom az Istennek. Isten, ez és ez a szituáció ma az életemben. Te pedig segíts. Figyeljétek, hogy gondolkozom, vagy gondoljátok az imáitokra, testvérek. Van egy nagyon nehéz életszituáció, és én elmondom az Istennek, hogy mit csináljon. Jézust hozzáillesztem az életemhez. És amikor Jézus nem teszi meg, amit kérünk, akkor mi csalódunk. Egyszer elmesélte nekem valaki, egy fiatal ember, hogy hogyan könyörgött éveken át egy lányért. Nagyon becsültem az őszinteségéért is, meg a harcáért is, ahogy harcolt. Szeretett egy lányt, tönkrement a kapcsolatuk, és ő éveken át nem keresett mást, pedig tehette volna, hanem ostromolta az eget, hullatta a könnyeit. Add nekem őt. Add nekem vissza őt. Könyörülj rajtunk. Ne engedd, hogy elveszítsem. Csak azt nem mondta, hogy Jézus, te is úgy gondolod, hogy ő lesz az én jó társam? Jézus, te mit gondolsz? Mi boldogok leszünk? Te mit mondasz, Jézus, ő az én Évám? Vagy egy pokolba fogjuk leélni az életünket, meg a gyerekeinket is. Mert hozzáillesztem az elképzelésemhez Jézust, és elmondom, hogy mit tegyen, direktívákat írok elé. És ha nem teszi meg, akkor csalódok. Hol az Isten? Miért nem segít az Isten? Testvérek, szomorúan kellett végig gondolnom és észrevennem a saját imáimnak bizony a rossz voltát, lelkészként is. És néha ma is rajta kapom magam, hogy ehhez a fiatalemberhez hasonlóan direktívákat adok az Istennek. Én elmondom, hogy az Isten mit tegyen az életemben. Elmondom az elképzelésemet, te pedig tedd meg. Hozzáillesztem az életemhez Jézust. Figyeletek, ki illeszkedjen kihez? És amikor nem kapom meg, amit kérek, amikor nem teszi meg, amit szeretnék, akkor persze én csalódok. Hát Uram, te vagy az? Hallasz engem egyáltalán, vagy csak a plafonig jutnak az imáim? Uram, olyan egyedül vagyok, hát meg se hallgatsz engem? Nem ezért csalódunk, testvérek. Nem ezért vagyunk csalódott adventi emberek, mint volt ott a próba ideje János. Mert várok valamit az Istentől, amit ő nem akar megadni. És tudjátok, miért nem, testvérek? Mert szeret minket. Mert sokkal jobban tudja, hogy mire van szüksége, mint amit én gondolok. Meg sokkal jobban tudja azt, hogy mi az útja annak, hogy én boldog ember legyek, mint amit én gondolok a saját életemről, hogy akkor majd boldog leszek. Nem ezért csalódunk gyakran, mert az imáink Isten gondolatának a közelében sem járnak. Az Isten gondolatának az én életemről. Jézus tudta, hogy mi lesz János sorsa. Az Úr Jézus pontosan tudta, hogy János úgy fog meghalni, mint az összes igazi nagy próféta. Mártír halált hal. Jézus tudta, hogy mi az Atya akarata János életéről, és ezt nem volt hajlandó megváltoztatni. Jánosról tudta Jézus, hogy azt a munkát, amit Isten neki előírt, azt elvégezte, az utat elkészítette. Immár itt a vőlegény, az Úr Jézus. Az utat, az útkészítés szolgálatát ez a nagy próféta befejezte. És Jézus nem fogja kihozni a börtönből. Akkor se, ha ezt János nem érti. Akkor se, hogyha János ezzel nem tud mit kezdeni. Ugyanis Jézust az Atya akarata érdekli, testvérek. És ezen ő nem változtat. De tudott Jézus még valamit, hogy János nem soká ott lesz a mennybe. Beszél erről az igénk, a fölolvasott igénk végén. Az is az Atya akarata ő róla. János nem értette pontosan az Atya akaratát az életéről, de Jézus igen. Vajon mi tudjuk-e az Atya akaratát a mi életünkről, testvérek? Te tudod-e? Te tudod-e, hogy miért vagy? Te tudod-e, hogy miért küldött Isten? Hogy mi a feladatod? Hogy miért élsz? Hogy mi a terve és egyedi célja a te életeddel az Istennek? Kérdezed-e Jézust? Mit akarsz, Uram, te, hogy én cselekedjek? Tehát, Úr Jézus, nem én mondom el neked, hogy te mit tegyél az életembe, hogy nekem jó legyen, hanem alázatosan megkérdezlek én téged, Uram, mit akarsz velem? Mit kell tennem? Uram, nem akarok neked már előírni dolgokat, hogy mit, hogy változtass meg. Te mit akarsz, én velem mondd. Én mit tegyek, Uram? Hogy tegyem, Uram? Ha így imádkoznánk, testvérek, nem lennénk csalódott adventi emberek. Nos, János Jézushoz küldi a tanítványait, és most figyeljünk az Úr Jézusra. Felteszik a tanítványok Jézusnak a mesterük kérdését. Te vagy az eljövendő, vagy más várjon? De Jézus nem felel. Először nem felel. Azt olvassuk, hogy félreállítja őket, és elkezd gyógyítani. Az a két tanítvány ott áll Jézus mellett, sietnének már vissza a börtönbe Jánoshoz, aki hihetetlenül várja őket az információval, ki ez végül is, ő-e a messiás, de nem. Jézus félreállítja őket, és elkezd gyógyítani. És ez a két ember nézi, hogy a süket hallóvá lesz. És ennek a két embernek végig kell néznie, hogy az emberek, akik vakok voltak, Jézus körül látóvá lesznek. És ez a két ember látja, hogy a bénát Jézus talpra segíti. Csupa-csupa csodát nézett velük végig Jézus. És nem felel. Ezek az emberek ámulnak és bámulnak. Látják, hogy itt van előttük a földre szállt Isten. Tényleg ő az. Jézus szándékosan mutatja meg nekik az ő mennyei hatalmát. Megmutatja Jézus ezeknek az embereknek, hogy neki mindenre van hatalma. De nem úgy mutatja meg, ahogy János szeretné, testvérek. Jézusnak lenne hatalma, hogy az én életemben, meg a tiédbe is ilyen csodálatos módon is beavatkoznom. Mindenre van hatalma, testvérek. De talán nem teszi. És képzeljétek el keresztelőt, hogy várhatta vissza a két tanítványát? Hogy várhatta? No, mit válaszolt? Mit láttatok? Tényleg ő az? Mit mondott? Ő a megígért messiás? És ez a két ember azt mondja, János, kétségkívül ő az. Láttuk a hatalmát, az erejét, a szemünk előtte csodákat, egyiket a másik után. Láttuk az erejét, tényleg ő a messiás, tényleg ő az Isten fia. Minden úgy van, ahogy gondoltad, ahogy prédikáltál róla. Tényleg ő az Isten báránya, akit te megkereszteltél. Nem tévedtél, János. Ő az a Jézus, ő a Krisztus. De egy szót sem mondott arról, hogy téged megszabadítana a börtönből. Ó, de fájhatott ez Jánosnak. Ó, de fájhatott. Hát, ha ő az, tényleg mindenre van hatalma, pont engem hagyott a börtönben. Hát ő tudja, hogy Heródes igazságtalanul csukatott le. Hát miért? Hogy fájhatott Jánosnak? Magyarázat Jézustól pedig nincs. Csak még egy rövid üzenet, testvérek. Boldog ember, aki én bennem meg nem botránkozik. Boldog ember, aki én bennem nem csalódik. Aki nem hagy el. Testvérek, ez minden hívő ember életének nagy lelki próbája. És hányan nem állják ki? De sokan mentek el így egy-egy gyülekezeti közösségből, hogy bejöttek egy templomba, néhány hónapig, talán évig jártak, aztán körbenéztek a saját életükön, és azt mondták, hát ez a keresztények Istenek, ez a Jézus. Már épp kezdtem volna hinni, de hát az életem még mélyebben van, mint volt. Hát miért nem segít? Becsukják a szívük ajtaját, a templom ajtaját, és elmennek talán egy életre. Mert megbotránkoznak Jézusban, hogy lenne rá hatalma, és mégsem segít. Hát hogy van ez? Pedig az ige azt mondja, testvérek, hogy csak az nyerhet felvadhatatlan koronát, örök életet, aki mindvégig kitart. Aki mindvégig kitart, és nem fordul vissza félúton. Én egészen biztos vagyok abban, hogy Jézusnak a mondata, ez az egy tökéletes mondat, János életébe elvégezte a maga feladatát. Azért tudom, mert János ma ott van a mennyországban, ahogy olvastuk az igében. János ott van a mennyországban, azaz mindvégig kitartott. Jánosnak ez az egy mondat, amit visszahoznak a tanítványok, az az egy mondat, elég, hogy megmeneküljön. De nézzünk egy picit megint magunkba. Ugye, ha őszinték vagyunk, néha mi is érezzük, mondjuk, de legalábbis gondoljuk, azért segíthetne Jézus egy kicsit többet. Azért lenne az életemben egy-két olyan terület, amiben az Úr Jézus segíthetne rajtam. Hát itt van ez az emberi kapcsolat. Hát azért ezt elrontottam. Vitathatatlan. Itt van ez a párkapcsolat. Itt van ez a nevelésbeli gond. Itt van a szüleimmel való viszonyom. Itt van a házastársammal való viszonyom. Jézus azért segíthetnél itt-ott. Itt van a szegénységem, a magányom. Itt van az önmagam elfogadása. Kinek mi? Jézus azért segíthetnél egy kicsit többet. Lenne az életemben egy-két terület, ahol segíthetnél, és egyáltalán miért engedett? Bizony a mi életünkben is fölgyülemlenek ezek a kérdések. Nem mondjuk ki sokszor hangosan, pláne nem hívők előtt. De a gondolataink mélyén nincs ott testvérek. És minél inkább látom valakinek az életében Jézus valóságos hatalmát és jelenlétét, annál zavarba ejtőbb, hogy én ott maradok a börtönöm mélyén. Mint János. Hát mondják a tanítványaim, hogy Jézus micsoda csodákat tett. És én? Nem ez történik sokszor a mai gyülekezetekben is? Ez az ember alkoholista volt. Meglátogatta Jézus, és tudom, hogy megváltozott az élete. Ha van csoda, ez az. Ennek az embernek a házassága pokol volt, és most békességben élnek. Mert megismerte Jézust. Micsoda csodát tett velük Jézus. És én? Hát ha náluk volt hatalma, nálam nincs. Nekem miért nem segít? Kedves testvérek, tudjátok, az a baj, azt hiszem, hogy kétségbeejtően nem értjük mi az Úr Jézust. Kétségbeejtően nem értjük. Néha a legnagyobbak sem, testvérek, mint a próféta János, a tanítvány Péter, hát még mi. Hadd hirdessem, testvér, hogy Jézus a te életeddel kapcsolatban is pont úgy gondolkozik, mint gondolkozott mondjuk éppen keresztelő Jánoséról, vagy a sajátjáról. Az az Jézust az érdekli, hogy mi az Atya akarata rólad, az életedről. Nyilvánvalóan nem akart keresztelő János mártír halált halni, és Jézus nem örült neki, hogy Jánosnak így kell majd meghalnia. És Jézus sem akart kereszt halált halni. Hiszen azt mondja, ha lehet, múljék el, atyám, ez a keserű pohár. Nem akarta Jézus. De ez volt az Atya akarata az ő életéről. Ez volt az Atya akarata keresztelő János életéről. És Jézus mindig meghajtja a fejét az Atya akarata előtt. És abból lesz áldás. Mert János csak így tudott útkészítő lenni, hogy végül mártír lesz. És Jézus csak így szerezhetett nekünk üdvöt, hogy az Atya akarata előtt meghajtja a fejét. Testvérek, nem a szenvedés a cél. A mi életünkben nem az a cél, Isten nem azt akarja, hogy mi gyötrődjünk, hogy nekünk kell az élet börtön. Mert örülök, fiam, lányom, ha szenvedsz, szó sincs róla. De sokszor a szenvedés lehet a cél, az út. Hogy célba ért emberek legyünk, és hogy megtaláljuk az Atya ránk szabott akaratát, és békességben éljünk. Hogy megtaláljuk, gyakran a szenvedés kell, hogy megtaláljuk az utat ahhoz, hogy áldott életűek legyünk, és örök életünk legyen. Mi így gondolkozunk, testvérek. Isten, változtasd meg a körülményeimet, változtasd meg az elviselhetetlen családtagomat, szomszédomat, ismerősömet, változtasd meg az élethelyzetemet, a sorsomat, az utamat. Jézus, tudjátok, hogy gondolkozik? Úgyhogy minket akar megváltoztatni. Téged meg engem. Nem a külső dolgokat, a belsőt. És akkor máshogy fogsz benne lenni, máshogy fogod végig harcolni azt is, amitől egyébként szenvedsz, és talán roppan nehéz. Mi azt szeretnénk, hogy Jézus változtasson meg a körülményeinket. Jézus meg minket akar megváltoztatni. Attól lesz más. Attól lehet minden, hogy minden más, hogy én megváltozok. Jézus minket szeretne megváltoztatni, látó és értő emberré tenni. Megértsük az Atya rólunk szóló akaratát, és hogy végre rálépjünk erre az útra, ami az Isten eredeti szándéka az életemről, ahol a helyemen vagyok, ami jó nekem, ami békességet ad, mert Isten jót akar. És mégis néha úgy érzem, hogy kétségbeejtően nem értjük őt. Testvérek, advent lényege és célja nem advent. Nem advent, hanem karácsony. Advent nem önmagáért van. A várakozásnak az a célja, hogy beteljesedjék. A várakozás azért van, hogy találkozzunk az Úr Jézussal. Abban nyer értelmet. De jót kell várnunk, és jól kell várnunk, különben csalódott emberek leszünk. De mi csaljuk meg magunkat, testvérek, nem az Isten. Jót kell várnunk, és jól. Az Úr Jézust, aki minket akar átformálni, az Atya akarata szerinti emberekké. Persze én tudom azt mondani, hogy Uram, Te mit akarsz velem? Isten, miért vagyok én? Mi a célod velem? Atyám, hajlandó vagyok Neked engedni. Atyám, nem írok eléd semmit. Te mondd meg, hogy mit akarsz én velem. Atyám, kiteszem magam annak, hogy a kezedbe leteszem az életem. Ezt kimondani rettenetesen nehéz. Mert testvérek, az a hatalmunkról való lemondást jelent. Az életünk irányításáról való lemondást jelent. Az uralom átadást jelent magamtól, önszántamból. Abba pedig meg kell halni egy kicsit, testvérek. És erre oly sokszor képtelenek vagyunk. Mert miközben irányítjuk az életünket, azt gondoljuk, hogy mi irányítjuk az életünket, uralkodik rajtunk a pénztárcán, meghatároznak az indulataink, a vágyaink, ó, de sok minden, a bűneink. És miközben azt hiszük, hogy irányítjuk mi az életünket, nem mi irányítjuk. És testvérek, amikor mégis mi irányítjuk így, az csőd, csőd hátán, tragédiák sora. Szerintem mindannyian értjük, hogy miről beszélek. Nagyon-nagyon nehéz lemondani az irányításról, és azt mondani, hogy itt vagyok, Uram, odaadom az életemet Neked, hálából. Hálából adom odám, testvérek, mert megváltottál, mert enyém az örök élet. Nem azért adom oda, mert én jó vagyok, hanem azért adom oda, mert úgy szeretsz, mint ahogy senki ezen a világon. Ott a Golgotai kereszt azt beszél arról, hogy Te engem mindenkinél jobban szeretsz, üdvhozón szeretsz, és egyszer itt lehajtom a fejem, magadhoz veszel. Minden bűnöm, nyomorúságom, rontásom, tévedésem és hibám ellenére is. Ezért adom oda hála áldozatul az életemet Neked. Uram, átadom az irányítást. Mondd, mit akarsz Te én velem? És nem én passzítalak az elgondolásaimhoz. Ó, de más lélek, testvérek! Ez ám a mi békességünk útja. Ez a mi új életünk útja. Különben járjuk a magunkét véres fejjel, falaknak ütközve, és mindent elrontunk és tönkreteszünk magunk körül, a legjobb jó szándékunk ellenére is. De jó lenne tudni ezt mondani. Uram, szeretnék az életemért hálából felülről vezérelt ember lenni. Mit akarsz, hogy cselekedjem? Te mit gondolsz, Uram, hogy tegyek, hogyan éljek? Mert hiszem, ha engedelmeskedek Neked, megáldasz, és kijövök az életem börtönéből. befejezem. És mi van, ha mégsem jövök ki az életem börtönéből? És mi van, hogyha tényleg el tudok már mondani egy ilyen imát, lemondok az irányításról, felajánlom az Úr Jézusnak az életemet, valóban, kikérem a rólam szólt atyai akaratot, elindulok ezen az úton, próbálok engedelmes lenni, és Jézus mégis benne vagy az életem börtönébe. Egy életszituációban, amit nem szeretnék. Lehet ez? Igen, testvérek, lehet. Nézzétek csak Jánost. Ki hozta őt Jézus a börtönből? Nem hozta ki. De ki is ez a Jézus? Jézus a testélet ige. Jézus a testélet ige. Mit csinál Jánossal? Beüzen egy mondatot Jánosnak. Az lesz a megmenekedés mondata. Mert testvérek, abban az egy mondatban, hogy ne botránkozzon meg én bennem, hogy a boldogságának az útja, az az, hogy nem botránkozol meg János bennem, Krisztusban, az a reménység, az üdvösség és az örök élet boldogságának ígérete volt. Az az egy mondat, amit Jézus mondott. Jézust hordozza a szavat. Ő a testélet, az inkarnálódott, a testélet, ige. Beüzen a börtönbe. Boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Nos, mi történik akkor, ha bár én mindent megpróbálok megtenni, mégsem jövök ki az életem börtönéből? Hát bejön hozzám Jézus. Nem gyönyörű? Akkor bejön hozzám Jézus a börtönömbe. Ahogy bement Jánoshoz, azzal az egy mondattal, a boldogság, az örök élet reményével, mert nem sokkal után János meghal. Fejét veszik, de hazamegy. Abba a boldog örök életbe, amit Jézus megüzen neki a börtön élethelyzetbe, és örök életet nyer. Mi történik, ha mégsem jövök ki életem börtönéből úgy, hogy már Jézus igaz gyermeke vagyok? Hát bejön hozzám Jézus. Nem hagyja magára az övéit, sem a betegágyon, sem a nyomorúságban, sem a magányban. Nem hagy minket magunkra. Befejezem, testvérek. Tudjátok, hogy ő minden nap csalódhat a Karó Tamásba. Minden nap. A gondolataim miatt, az érzéseim miatt, az indulataim miatt, a vágyaim miatt, az érzéseim miatt, amivel bántom őt, és ő mégsem botránkozik meg bennem, nyomorult szolgában. Ő nem botránkozik meg bennem, pedig minden nap megtehetné. Aki onnan belülről ismer engem, de nem teszi. Azért nem teszi, testvérek, mert úgy szeret engem, és úgy szeret téged, és mint senkit más, senki más. Bármilyen ember is vagy, én nem ismerlek. Bármilyen ember is vagy, őszinte szívvel kívánom ma este neked. Bármilyen mélységben és börtönben van az életed, meg ne botránkozz Jézusban. Ne botránkozz, ne csalódj benne. Hívd, várd őt valóban, akard megérteni és megtenni az Atya akaratát, hogy várakozó adventi emberből boldog karácsonyi emberré légy. Ezt kívánom mindannyiunknak. Ezért könyörögünk. Imádkozzunk. Bocsáss meg nekem, drága Úr Jézus, hogy olyan sokszor asztalon imádkoztam vakon, süketen, mert volt egy élethelyzet, ami nekem börtön volt, ami megkötözött, ami lehúzott, ami fáj. És akkor elmondtam neked egy imába, hogy te mit, hogy tegyél. Milyen vakmerőség, milyen lázadás, amikor az Istent akarom irányítgatni.
nyomorult por. Ne haragudj, amikor ilyen vagyok, amikor vak vagyok. És ne haragudj ránk, hogy olyan sokszor ezt tesszük, hogy mi elmondjuk, hogy te mit csinálj, és aztán a végén oda bígyeztjük, hogy erre kérlek. És amikor nem teszed meg, akkor csalódunk. Ó, milyen vakok vagyunk, Urunk. Köszönjük, hogy te viszont jól látsz minket. Látod a gondolatainkat, az érzéseinket. Látod a félelmeinket, a kudarcainkat. Életünk mögöttünk lévő csalódásait. Ismered a lázadásainkat. És mégis szeretsz. És mindenféleképpen akarsz bennünket. Szomorúan mondjuk el, hogy ebben az életben sokszor átéltük, hogy eldobtak minket emberek, és rettenetesen fájt. Valaki, akiről azt hittem, hogy majd megmarad mellettem, mint társ, mint barát, mint családtag. És aztán tönkrement az a kapcsolat. És azt éreztem, hogy nem kellek. És akkor magamat kevésnek mértem, és fájt a lelkem, és börtönben ültem. Ó, de jó tudni, Úr Jézus, hogy neked akkor is kellettem, hogy neked akkor is fájt a fájdalmam. Ó, milyen szerető, szelíd szemű Jézus vagy te. Köszönjük, hogy mindent vállaltál ezen a földön, hogy emberré lettél, magadat megüresítetted, és hozzánk mindenbe kiszolgáltatott, és hasonlóvá lettél, kivéve a bűnt. Aztán végigjártad ezt a rettenetes Golgotai keresztet. Végigjártad az utat, ami a kereszthez vezetett. És aztán fölmentél a keresztre. És átélted a poklok poklát, hogy elhagy az atya. Elhagy téged az atya. Azért tetted ezt, Úr Jézus, hogy minket ne kelljen elhagyni. Haragudj ránk, hogyha mi mégis rácsapjuk a lelkünk ajtaját, mikor nem értünk. Bocsáss meg, hogyha egy gazdag Isten mellett lelki koldusokként tudunk élni. Bocsáss meg, hogy ilyenek tudunk lenni. Mégis köszönjük, hogy szeretsz. Köszönjük, hogy szól az ige, hogy hirdettetik az evangélium, hogy üzented ma is, és üzened minden nap. Szeretlek, fiam, szeretlek, leányom, és nem akarom, hogy elvesz, és nem akarom, hogy börtönben lelki fogolyként élj. Add, Urunk, hogy hadd éljük át a szabadítást. Add, Urunk, hogy hadd tapasztaljuk meg, hogy mit jelent a te valóságos jelenléted az életünkbe. Add, Urunk, ezt, hogy adventi emberekből, add legyünk áldott életű, karácsonyi, azaz veled találkozott gyermekeid. Köszönjük, hogy szóltál, hogy megszántál minket, és jelen voltál. Légy élet áldottunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe. Minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. És boldog valaki, én bennem, meg nem. Ránkozik.